útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Háromság egysége segített, és most is segít, a különböző népességek, németek, bukovinai székelyek, felvidéki magyarok összefogásában, a békesség megteremtésében, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Tolna vármegyei Tevelen. Soltész Miklós a felújított Szentháromság templom átadásán felidézte. A 20. század értelmetlen és sok évtized távlatában érthetetlen történései, pusztításai, tragédiái mind együtt megjelennek a Tolnai vármegyei községben. Csibi Krisztina a térség országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje egyebek között azt mondta, a templom felújítás a helyi kálvária stációinak megmentése arról tanúskodik, hogy Tevelen a múlt értékeit megbecsülő, a jövőbe tekintő közösség él. A Tolna vármegyei településen a templom teljes homlokzata és a toronyóra újult meg. Az elmúlt héten újabb tiszás hazugság lepleződött le, hiszen kiderült, a kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A tárcavezető szerint az elmúlt héten egy jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat történt a héten, de ez a hazugsághadjárat tegnap kipukkant pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során, rögzítette. Felidézte, a Tiszapárt informatikusát az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni, és olyan emberekkel is összehozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban részt vettek. Rámutatott, hogy ilyen esetben az alkotmányvédelmi hivatalnak kötelessége a kémelhárításhoz szükséges akciókat végrehajtani. Erről viszont az a rendőr, aki a héten a nyilvánosság elé állt, mit sem tudhatott. Ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról. Hívta fel a figyelmet. Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás. Írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán, Andrij Szibiach ukrán külügyminiszter szavaira reagálva. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahogy közeledik a választás vasárnapja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás. Olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr sztori. Ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta, nagyon várják, hogy a Tisza párt nyerjen a választáson, mert akkor lesz 20. szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba. Meg kell találnunk a középutat a kultúra, a család, az ifjúság és az innovatív technológiák között, hogy ne csak digitálisan, de a valóságban is alkossunk közösséget. Jelentette ki az Alfáktól Omegáig családi piknik nevű rendezvényen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Gödöllőn. Az immár 5. alkalommal megrendezett, a digitális gyermekkor kérdésével foglalkozó, interaktív programokkal zajló eseményen Hankó Balázs kiemelte. Ez a program arról szól, hogyan tudjuk az offline és az online között megteremteni az egyensúlyt, megtalálni az arany középutat. Senkinek nem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítást, közölte a MÁV. A társaság azt írta, a vasárnapi óraállítást követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV csoport utastájékoztatási rendszere. Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akinek a járata pontosan vagy 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra. Végül az időjárásról. Jobbára felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor. A legtöbb tartós csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat. Egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. Nyugatabbra kevesebb helyen eshet, az északi, északnyugati szél több felé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A hőmérséklet napközben 7 és 13 fok között alakul. Északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő. Híreket hallottak.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Lombmájer Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó kolléganőm beszélget.
2025-26-os tanév, ugye kettős jubileum, mondhatjuk ezt, hiszen 75 évvel ezelőtt indult el a Patrona Hungarie gimnázium, és 30 évvel ezelőtt indult el az általános iskola és a zeneiskola. Hogyan ünneplik ezt a jubileumot?
Egy fiatal tanári tím állt össze itt a Patronában, és ők álmodták meg, hogy mi minden történjen ebben az évben, és ennek az egyik csúcspontja volt az az ünnepség, ahova sok mindenki eljött, hogy velünk együtt örüljünk, és a kettős jubileumról akkor elárultuk, hogy ez tulajdonképpen még többszörös is, mert maga a Patrona Hungária gimnázium érdekes módon már 95 éve létrejött. Tudnillik, előttünk az isteni szeretet leányai volt ez az épület, ez a hely, ahol vagyunk, és ők hozták létre a gimnáziumukat a többi típusú iskolájuk mellé, És ők adták ezt a nevet, hogy Patrona Hungária Gimnázium. Ezt 1948-ban elvette tőlük az állam, és akkor itt 2 évig egy állami iskola működött, ez volt a Rozgonyi Piroska Gimnázium. A gyerekek maradtak, a nővéreket eltávolították az iskolából, ez hasonló történet, mint ami a Notre Dame nővéreknél történt, amit elmeséltem, a mi rendtörténetünk indulásánál, és akkor 2 évig úgy voltak itt a nővérek, hogy nem érintkezhettek a saját tanítványaikkal, hanem világi tanárok foglalták el a helyüket. 2 év múlva 1950-ben pedig föl is oszlatták a szerzetes rendeket, tehát az isteni szeretett leányait is elküldték innen. És ez történt ugye júniusban, ez a mi rendünket is érintette, addig államosították az iskoláinkat, elvették tőlünk, de most már a szerzetesi közösségeinket is szétszórták, lágerbe vitték a nővéreket. Majd pedig szeptemberben volt egy furcsa megállapodás az egyház és az állam között, hogy mégiscsak a látszatát fenntartva a vallásszabadságnak 4 szerzetes rendet visszaállítottak. Bencések, piaristák, ferencesek, mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek, de csak egy nagyon lekorlátozott létszámmal és működési területtel, vagyis 2-2 gimnáziumot működtethettek 4 év folyamosat, és akkor ezt mi a Svetisben tehettük, és ide tettek bennünket az isteni szeretett lányainak az épületébe. És akkor, akik itt elkezdték a munkát, egy kis nővérközösség, nem is voltak elegendő létszámban, hogy egy gimnáziumot ellássanak, és az isteni szeretett lányai közül hívtak meg civilben ide munkatársakat, tehát visszakerülhettek ebbe a tantestületbe, néhányan közülük, azokhoz a lányokhoz, akiket 2 év szünet után újra láthattak most itt az iskola osztálytermeiben. Úgyhogy így indult el ez a munka 50-ben, és visszavették a nevet, hogy Patrona Hungária Gimnázium, iskola nővérek, civilben isteni szeretett lányai, meg még néhány más szerzetes rendnek a tagjai titokban civilként visszajöttek, például a szociális testvérektől a Pálma testvér, és az igazgató pedig a változatosság kedvéért egy piarista szerzetes atya volt, dr. Pap László. Úgyhogy így indult el 75 éve újra a Patrona, most már a mi fenntartásunkban. Ezt a történetet legalább itt, a rádió műsorban most elmondhattam, erre teljes mélységben nem lehet mindig kitérni, mikor egy-egy jubileumi évszámról szó van, de most köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és akkor azóta itt vagyunk, és amikor ezt ünnepeljük, akkor pedig azt ünnepeljük, hogy annyi-annyi ember élet, és annyi embernek a hozzáadott szolgálata teszi azt, hogy mi még most mindig itt lehetünk, és igyekszünk akkor a mai időkre válaszolva jelen lenni a fiatalok között sok-sok világi munkatárssal. Mi most már nővérek, igazából itt a kovász vagyunk, velünk a kollégák sokat találkozhatnak, beszélgetünk, mi magunk is ott vagyunk az osztálytermekben, de ez most már egy lényegesebben, nagyobb összefogással tud megvalósulni. De láthatjuk, hogy 75 éve is csak így ment, hogy akkor is összefogtak a mi rendi nővéreink a többi rendi nővérekkel, illetve akkor is voltak már világi munkatársak is.
Így gyakorlatilag, ha maradunk a budapesti intézménynél, általános iskolától egészen gimnáziumig, ahogy említette, azért gimnáziumban lánynevelésre helyezik a hangsúlyt, de általános iskolában még a fiúk is jelen vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a folytonosság, hogy gyakorlatilag 12-13 éven keresztül végig kísérik a fiataloknak az életét. Azért ez egy olyan egyrészt ajándék, másrészt nyilván a szolgálatnak a felelőssége is ott van, hogy úgy bocsássák majd útjukra ezeket a fiatalokat, hogy ők valóban megállják a helyüket az életben. Említette azt, hogy a kornak a kihívásainak megfelelően neveljék ezeket a fiatalokat, ez a cél. Milyen útravalót szeretnének mindenképpen ezek alatt az évek alatt átadni nekik?
Hát még az is előfordulhat, hogy valakit már 3 éves korában megkapunk, mert hiszen Szegeden is, Debrecenben is óvodánk is van, és bizony van ilyen életpályamodell, hogy valaki bejön a Svetisbe vagy a Karolinába kisgyermekként, aranyos, szinte kis karonülő gyermekként, és felnőttként távozik. Mi annak nagyon örülünk, hogyha sikerült velük úgy végigmenni ezen a nagyon szép úton, amiben aztán persze benne vannak a szárnybontogatások, a kamaszos lázadások, minden benne van. Hogyha úgy mennek el közülünk, hogy egyrészt a Jóistenhez valamiképpen közelebb kerültek, hogyha az ő életüknek része lett az, hogy van Isten, akihez fordulhatnak, aki a társuk lehet, az is lehet, hogy éppen egy olyan szakaszban mennek el, amikor ez azt hiszik, hogy nem fontos, vagy így a hitük éppen egy ilyen lázadó korszakban van, de mi hiszünk abban, hogy az élet aztán, ahogy teljesedik, ahogy mindenfélével találkoznak élethelyzetekkel, akkor eszükbe fog jutni, hogy is van az a mi atyánk, eszükbe fog jutni, hogy van az a most segíts meg Mária, és amikor pedig családot alapítanak, akkor addigra eljutnak odáig, hogy a legjobbat akkor teszik a gyermekükkel, hogyha a hitet átadják nekik. No, ebben bizakodunk, tehát hogy mindenképpen nagyon fontos az evangelizáció éppen ezért, hogy akár akkor is, hogyha otthon kevésbé kapnak ehhez így ösztönzést, de mi szeretettel és nagy szabadsággal felkínáljuk nekik ezt a lehetőséget, hogy ők Istent megismerhessék. A másik, ami nagyon fontos, hogy olyan emberekként menjenek el, akik ismerik azt, hogy mi az, hogy áldozatvállalás. Akik ismerik azt, hogy mi az, hogy önzetlenség. Mit jelentenek ezek a szavak, és hogy nem lúzerek azok az emberek, akik alázatosak, hanem ennek ők egy igazi tartalmat tanulhatnak mi nálunk, akár azért, mert mi erre példát mutatunk nekik, mit jelent alázattal fordulni nekünk ő irányukban, vagy egymás irányában, kollégák, mit jelent áldozatot hozni, mi nagyon sok áldozatot hozunk a tanítványainkért. Tehát itt, hogyha egy színdarab olyan csodálatosan sikerül, akkor abban néhány pedagógusnak hatalmas áldozata van, akik a szabad idejüket fordítják erre, és saját maguk leülnek a gyerekekkel díszletet készíteni, éjszaka összevágják a zenét hozzá, tehát ez másként nem megy, és ezt látják a gyerekek, és ők is áldozatot hoznak, ők is plusz próbákra bejönnek, de még nagyon sok mindent mondhatok el. Az énekkar vezetője mekkora áldozatokat hoz azért, hogy aztán kiállnak a gyerekek, és tartalmassá és színvonalassá tesznek egy karácsonyi műsort, vagy éppen most ezt a jubileumi műsort is. Semmi sincs áldozat nélkül, hogyha szeretnénk valami pluszt, olyan élményeket szerezni egymásnak, amikre aztán visszaemlékezünk egész életünk során. Mert sajnos a tananyagokra, mondjuk meg őszintén, nem fogunk visszaemlékezni, de az együtt átélt nagy kihívásokra viszont mindig. És utána azt látom, hogy azok a fiatalok, akiket belevittünk ilyen helyzetekbe, maguk is ilyen felnőttekké válnak, akik belevágnak olyan programokba, amik tudják, hogy azért jó, mert ők is átélték. Egyébként, amikor ilyen programokat szervezünk, sokszor a gyerekek nyafognak, hogy már nem akarják, nem bírják, de mi tudjuk, hogy ez milyen jó. Rávesztük őket, hogy mégis végigcsinálják, és akkor utána meg nagyon boldogok, hogy nem adták fel. Ilyen egy hangszertanulás, ilyen egy szakkörön való kitartás, hogyha egy picikét nem vagyunk annyira rámenősek, mint amilyenek vagyunk, akkor hamar feladják, és utána pedig már sajnálják, hogy nem tartottak ki benne. A másik, aminek nagyon örülünk, hogyha olyan fiatalok indulnak útra, akik a közösségi felelősségvállalást fontosnak tartják. Van olyan tanítványunk, aki például visszajelzett, hogy ő kikerült külföldre, és ott megszervezte a Baba-mama klubot az ott élő magyarok között, és hogy innen vitte tőlünk ezt a felelősségvállalás érzetet, hogy kiment, azt látta, hogy valami nincs, és akkor erre az volt a válasz, hogy akkor létrehozom. Mert erre próbáljuk őket nevelni, hogyha valami hiányt tapasztaltok, akkor lehet, hogy ez a ti feladatotok, hogy azt a hiányt betöltsétek. A felelősségvállalás a környezetünkért, a teremtésért, ez is egy nagyon fontos és időszerű dolog. Ez az év például nálunk, itt a patronában, a Laudato Si éve. És ezt próbáljuk levontani egészen apró feladatokra azzal, hogy az osztályok közösségként találjanak ki valami felelősségvállalást ezen a területen, és a közös gimnáziumi karácsonyozásnak ez volt az egyik legfontosabb része, hogy minden osztály beszámolt, hogy amit vállaltak erre az évre, azt eddig hogyan teljesítették, és még mi az, ami hiány, és az év végéig még meg kell valósítaniuk. És ezek nagyon konkrét vállalások voltak, de nem csak a patrona jó példa erre, hanem Renáta nővérünk online vezet egy tartományközi tímet, minden iskolából tanárok vannak ebben a tímben, és Renáta nővér összefogja őket, hogy a Laudato Si lelkiségét hogyan lehet megvalósítani az egyes iskoláinkban és misszióinkban, és akkor ők ott összebeszélnek, hogy kinél milyen jó ötlet van, mit lehet megvalósítani, és amiket így a kongregáció szinten is kapunk anyagokat Rómából, azokat is lefordítjuk magyarra, és megbeszéli Renáta nővér ezekkel a tímtagokkal. Ugyanis nekünk van nemzetközi szinten egy salom hálózatunk, amelynek az egyik célja az, hogy a teremtésvédelmet hogyan valósítsuk meg, a fiatalokat mire neveljük ezen a területen, illetve a társadalmi igazságtalanságok ellen hogyan tudunk mi közös erővel föllépni, és hogyan tudjuk erősíteni a fiatalinkban a társadalmi igazságosság érzetét.
Úgy gondolom, hogy nem csak az egyes emberek életében, hanem egy intézménynek a történetében is lehetnek olyan mozzanatok, lépcsőfokok, lehetnek olyan, nevezhetem ezt csodának, akár, ami a Jóisten ajándékának tudható be. Történt ilyen az intézmény, a szerzetes közösség mindennapjaiban?
A gondviselés az nem csak egy személy életében, vagy egy család életében mutatkozik meg, hanem bizony egy szerzetes közösség, egy intézmény életében is akár. Amit elmeséltem arról például, hogy hogyan lett miénk a patrona, és hogy előtte már egy másik szerzetes közösség életét meghatározta egy Patrona Hungária Gimnázium című intézmény, hát akkor még elmesélek egy olyan csodát, és a gondviselésnek egy megmutatkozását, amire most csodálkoztam rá én is. Egyrészt ugye az a zászló van most is a gimnázium életében, amit még az isteni szeretett leányai használtak, és az ő rövidítésük van rajta, hogy DC, Divina Caritas, isteni szeretet. Másrészt pedig egyetlen egy tabló maradt meg, egy kis tabló, tehát papírkép formájában, ami tulajdonunkban még tőlük, az 1943-44-es tanév, amikor dr. Ervin Gábor itt tanított ebben az iskolában, akit most fognak majd boldoggá avatni, és ez az a tanév, ami után őt kivégezték. Tehát ez egy valóságos erekje, ami majd reméljük, hogy a boldoggá avatás idején majd fontossá fog válni.
Úgy gondolom, hogyha szerzetesi hivatásokról, szerzetességről beszélünk, akkor nem csak ebben, hanem magával az Isten kapcsolatban is a legnagyobb tanúság az, amikor az ember saját életét hozza fel példaként mások számára. Én most erre kérném Judit nővért, hogy egy picit amennyire megengedi, hagyj lássunk bele az életébe. Ha azt halljuk ma, hogy nagyon nehezen tudnak ma a fiatalok elköteleződni, és majd néhány kérdés múlva azért rátérek erre is egy picit, hogy hivatásgondozás, hogy állunk ezzel manapság. Évtizedekkel ezelőtt talán az ember sokkal könnyebben mondott igent, akár a Jóisten meghívására, akár a családi élet hivatására. Ma kitolódott ez az időszak is, és bizonytalanabbak sokan a mai fiatalok, hogy melyik utat válasszák, és mernek egyáltalán döntést hozni. Mi az, amit jó szívvel megosztana a rádióhallgatókkal a saját gyermekkorából, hitéletéből? Mi az az út, amin keresztül meghallotta és elfogadta a Jóistennek a meghívását a szerzetesi hivatásra?
Nagyon különbözőek a történeteink itt a közösségen belül is, vagy bárkivel, hogyha így beszélgetek. Az én életpéldám arra mutat rá, hogy az Isten kortól függetlenül tud már nagyon intenzíven megszólítani valakit, tehát lehet, hogy valakit tényleg már felnőtt korában, valakit így az ifjú korában, engem például a gyerekkoromban szólított meg, és biztos vagyok benne, hogy ez nem egyedi eset, hanem az Isten tud nagyon közel kerülni a gyerekekhez, és ezt tiszteletben kell tartanunk, hogy a gyerekek is nagyon fontosak. Tehát ezért mondta Jézus, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mert nem feltételezték ott az apostolok például, hogy van ennek értelme, hogy most a gyerekek oda menjenek Jézushoz. Jézus pedig tudta, hogy az ő nyelvükön is tud beszélni, az ő nyelvükön is tud megszólítani, nem csak a felnőttek nyelvén, és engem gyereknyelven szólított meg az Isten, akár azokban a játékokban, azokban a gyermekprogramokban, azokban a hittel kapcsolatos eseményekben, ahol én gyerekként vettem részt. Amit most így egészen konkrétan fel tudok hozni, hogy nagyon szerettem azt az atyát, azt a káplánt, aki bennünket az én 6 és 10 éves korom között hittalra tanított. Az ő nyelvén keresztül az Isten engem meg tudott szólítani, tehát annyira jól tanította hittan nekünk Vigasi Mihály atya, aki most már oda át van a mennyországban reményeim szerint, hogy én azt tökéletesen így megértettem, hogy az Isten az bennünket szeret, hogy mi kapcsolódhatunk hozzá, és abban a közegben a többi gyerekkel együtt én nagyon jól éreztem magamat. Volt egy színdarab, amiben én fiú szerepet játszottam kislányként, Szent Tarzicius, ugye a minisztrások védőszentje, vértanúságának a történetét én jelenítettem meg, és engem ez akkor nagyon megérintett. Ott feküdtem a földön, mint akit ugye kövekkel a gyerekek megdobáltak, és halálomon voltam, úgymond, és átléptem a szerepemben a túlvilágba, és volt egy ilyen szavaló kórus, amelyik arról beszélt, hogy most a Tarzíciusnak a lelke átmegy a Jóistenhez, és hogy egészen az övé lesz. És ez engem úgy megérintett, hogy én vajon csak itt a színdarabban lehetek ilyen közel az Istenhez? Nem lehet, hogy én az életemben is ilyen közel kerülhetnék hozzá, és mit kellene nekem ehhez tenni? És gyerekként olyan kis elhatározásokat tettem, amik engem így elkezdtek így alakítani, jobbá tenni. Volt egy idős néni, akit mindig láttam az utcán menni, ilyen nagyon-nagyon rossz lábakkal, és vitte az éthordót haza az iskolából, ahova én jártam, és akkor én elkértem a kezéből ezt az éthordót, és mindig segítettem, ott nagyon-nagyon lassan ment, és így mentem vele. Aztán ebből az lett, hogy elvállaltam, hogy én fogom vinni ezt az ebédet haza neki, nem is kell oda elmenni. Utána ebből az lett, hogy a testvéreim is beszálltak ebbe az ebédhordásba, ebből pedig az lett, hogy végül is anyukám főzött erre a nénire, és mi tőlünk a családtól vittük az ebédet hozzá, ami azzal kapcsolódott hozzá, hogy egyre több mindenbe segítettünk neki, és egy kicsit ilyen családtaggá vált ez a néni, és törődtünk vele is, meg kiderült, hogy van egy mozgásképtelen húga is a lakásban, tehát ő nem csak saját magáról gondoskodott, és így már 2 néniről gondoskodtunk ezután. És valahogy ez innen indult ki, hogy én kaptam egy ilyen indítatást, hogy szeretnék jobb lenni, másokkal jót tenni, és aztán ez így összekapcsolódott bennem valahogy azzal, hogy milyen lenne az egész életemet is odaadni az Istennek. És a jót tenni, az bennem a tanítással is összekapcsolódott, mert nagyon szerettem korepetálni az osztálytársaimat. És azt láttam, hogy én ezt hatékonyan tudom tenni. És ezt az általános iskolában is gyakoroltam, majd pedig a gimnáziumban is, ami a patrona volt, mert hogy oda jártak a nővéreim, én láttam, hogy ez egy milyen jó iskola, én is oda szeretnék járni. De mikor már a patronálba mentem, akkor már ott volt bennem egy ilyen elhatározás, hogy szeretnék én tanár lenni, mert hogy ez olyan jól megy nekem a korrepetálásba, szeretném az életemet az Istennek odaadni, és láttam, hogy az iskola nővérek életében mind a kettő megvalósulhat, és egy ilyen nagyon erős hívássá vált ez az én lelkemben, és már úgy jöttem ide a patronálba, hogy igazából én majd ezt szeretném, de ezt nem mondtam el senkinek, csak a lelkiatyámnak, meg volt olyan barátnőm, meg az öt testvérem közül, aki a korban legközelebb volt hozzám nővérem, akkor nekik mondtam el. És úgy jöttem ide, hogy akkor megnézem, hogy ez milyen, és hogy ez egy következő lépcső fog az én kis utamon, ezt így éltem meg. A lelki atyám, aki ugyanaz az atya volt, aki a legmeghatározóbb években nálunk hittanár volt a plébánián, ő tudott még erről, és azt mondta nekem, hogy én legyek nyitott, mert hiszen még nagyon fiatal vagyok, tehát ő tisztelte azt, hogy én ezt gyerekként meghallhattam ezt a hangot, de óvott attól, hogy olyan döntést hozzak, ami esetleg nem eléggé megalapozott. Úgyhogy ő azt kérte, hogy legyek nyitott a család irányába is, és a szerzetesi hivatás irányába is. A család irányába nem volt olyan szempontból nehéz nekem nyitott lenni, hogy egy olyan családi életet éltünk mi otthon, a hat testvér és a két szülő, hogy katolikus nevelés az természetes volt nálunk, így belenőttünk a hitbe, tehát egy jó családi példa volt előttem. De ennek ellenére én a szívem legmélyén mégis azt éreztem, hogy persze, hogy én tudom, hogy hogy lehetne egy jó családot alapítani, de hogy én egy nagyobb családra vágyok valahol. Egy olyan nagy családra, ahol úgy mindenkié lehetek, ahol nagyon sok emberrel tehetek jót, és efele éreztem mindig a hangsúlyosabb hívást. És akkor így érkeztem el a 18 éves koromig, amikor dönthettem, hogy ezek az évek ebben erősítettek meg engem. És akkor jelentkeztem is a rendbe, és akkor megkezdtem így a képzési időszakot a jelöltséggel, a noviciátussal, meg a fogadalmak, az örökfogadalomra való készületben, amik mind olyan évek, amikor ez még kikristályosodhat. Tehát, hogyha gyerekként esetleg ez egy olyan álom lett volna, ami nem egy megalapozott, ezt felnőttként megalapozhattam, és akkor is ugyanúgy éreztem, hogy továbbra is ez az én utam, és így tettem aztán le az örökfogadalmat. Igazából, amikor gyerekként jártam ezen az úton, akkor így a Jóistennel mindig ezt megbeszéltem, hogy ő küldjön nekem jeleket, amik majd megmutatják, hogy igen vagy nem. Most már tudom felnőttként, hogy ez tulajdonképpen egy megkülönböztetési folyamat volt, csak én ezt így nem tudtam néven nevezni. Nekem a jelek például azok voltak, hogy láttam, hogy erre szükség is van. És most, amikor már arról hallunk, hogy hogyan lehet egy hivatást felismerni, akkor például ez is az egyik ismertető jel, hogy az, amire belső indítatást érzünk, arra szükség van. Hogy ez egy válaszadás a szükségletekre, az ínségletekre, amik körülvesznek bennünket. Én láttam akkor még ugye a kommunizmus vége volt, a kommunizmus időszaka, hogy mennyire szükség van egy egyházi iskolára. Hogy ha én nekem ez jó, akkor ez jó lesz azoknak is, akik majd még ezután fognak oda járni, de csak akkor járhatnak oda ezután, hogyha folytatódik ez, hogyha lesznek olyanok, akik erre vállalkoznak továbbra is. Én ezt így fölfogtam, és akkor azt mondtam, hogy ha én erre kedvet érzek, és nemet mondok, akkor nem fog ez tovább folytatódni. De ha én, aki erre kedvet érzek, és igent mondok, akkor lesz egy újabb nővér, akinek köszönhetően megy tovább a patrona, megy tovább az egyházi iskolában való nevelés. És akkor ez is egy jel, hogy kedvet éreztem. Így is felismerheti valaki a hivatását, hogy egyszerűen érzi, hogy neki erre kedve van, és hogy van is hozzá képessége. Mert ez is egy harmadik jel, hogy olyan képességeket kap ajándékba az, aki hívást kap, amik kellenek ehhez a hivatáshoz.
Lombmájár Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó kolléganőm beszélgetett. Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték, tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését, az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran, és ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni, tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
Tartsanak velünk!
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben, Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg, azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT-óra, három Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, s a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer kapcsolat háló az egész Kárpát medencében, amiből táplálkozunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem. Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösség. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok felé is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen, nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve, a felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a beregszázi református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
Most püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Mert ez egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüléktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumeni jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat, nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
Munka vagy hivatás?
Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsza Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.